Az előző példázat, talentumok példázata végén többen is odajöttek hozzám, és gyakorlati kérdéseket szegeztek nekem, aminek nagyon örülök, mert bennem is ugyanezek a kérdések megfogalmazódtak, és amikor elolvastam a harmadik példázatot, a juhok és kecskék példázatát, amikor készültem erre az alkalomra, akkor rájöttem arra, hogy pontosan ezekre a kérdésekre ad választ ez a példázat, úgyhogy bízom benne, hogy választ fogtok ti is kapni a kérdésekre. Szeretném még egyszer áttekinteni azt, hogy mire jutottunk eddig. Ugye ez a három példázat, a tíz szűz, a talentumok és a juhok és kecskék példázata, ez ugyanarról az időszakról szól, és eligazítást ad a végidőben élő keresztények számára. Egész konkrétan, hogy a tíz szűz példázata arra kérdésre ad nekünk választ, hogy mikor. Mikor kell odafigyelni, vagy mikor kell valami, mikor történik az érdemi dolog, ami lényeges különbséget jelent az okosak és a balgák között, azok között, akik meg fognak tudni állni Jézus eljövetel ekkor, és azok, akik nem. Mikor dől el ez a különbség? Erre válaszol a tíz szűz példázata. És az a válasz, hogy akkor, amikor semmi nem történik. Mikor semmi érdemi nem történik, akkor dől el ez a különbség. De a talentumok példázata, az válaszol arra, hogy miért? Miért akkor dől el a különbség? És az a válasz erre, hogy mert a szellem ajándékát most kell kamatoztatni. Most van lehetőség kamatoztatni a szellem ajándékát. És a juhok és a kecskék példázata pedig arra világít rá gyakorlati módon, hogy hogyan kell ezt a szellem ajándékát kamatoztatni. Mit jelent a gyakorlatban ez a szeretet, amiről a talentumok példázatában olvastunk. Hát nézzük meg, akkor a juhok és kecskék példázatát fel fogom olvasni. Elég hosszú, de sok tanulságot levonhatunk belőle. Először is Máté 25. fejezet 31. versében ezt olvassuk. És a 31. verstől. Amikor pedig eljön az emberfi az ő dicsőségében, és vele mind a szent angyalok, akkor elfoglalja majd dicsőségének trónusát. Csak zárójelben megjegyzem, megállnék itt egy pillanatra. Itt ugyanerről az időről van szó, mint az előző két példázatban? Nem, így mert itt már az ítéletnek a képei jelennek meg előttünk. Így van. Elébe gyűjtetnek majd mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. A juhokat jobb keze felől, a kecskéket pedig bal keze felől állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felől állóknak. Gyertek én atyámnak áldottai, örököljétek azt az országot, amely számotokra készítetett a világ teremtésétől fogva. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok engem. Mezítelen voltam, és felruháztatok. Beteg voltam, és meglátogattatok. Fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. Megint csak zárójelbe ez milyen időről szól? Ez akkor, amikor Jézus már itt van? Aha, tehát akkor mégiscsak van köze a tíz szűz meg a talentumok példázatához. Mert amire visszahivatkozik, erre az időre hivatkozik vissza. Meg is kérdezik. Akkor felelnek majd neki az igazak. Uram, mikor láttunk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjaztál, és innadattunk volna? Mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? A király pedig azt mondja majd nekik. Bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek ezt, akár csak egyel is az én legkisebb atyámféj közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd a bal keze felől állókhoz is. Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem, és nem adtatok ennem. Szomjaztam, és nem adtatok innom. Jövevény voltam, és nem fogadtatok be engem. Mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel engem. beteg és fogoly voltam, és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd neki. Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjaztál, vagy hogy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna neked? Akkor így felel majd nekik. Bizony mondom nektek, amennyiben nem cselekedtétek meg ezeket egyel is a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Ez egy nagyon megrázó példázat. És szeretnék egy igét felolvasni, ami szorosan kapcsolódik ehhez. Példabeszédek könyvéből, 3. fejezet 27. verse azt mondja, ne tartsd vissza a jó téteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megtétele. Úgy itt a két csoport közötti különbség jól összefoglalható ebben az ezzel az igével, vagy ehhez az igéhez való viszonyulással. Ugye az egyik csoport, a jobb kéz felől állók, ők kihasználták az alkalmakat, a bal kéz felől állók pedig nem használták ki az alkalmakat, nem tették meg a jó téteményt, amikor hatalmukban volt. Úgy röviden, velősen ezzel az igével lehetne összefoglalni a különbséget. Na most akkor most mit tanuljunk ebből a példázatból, hogy jótékonyság előnyben, tehát akkor vannak ezek a karitatív szervezetek, amik pontosan ezeket csinálják, hogy akkor ételt osztanak az éhezőknek, meg felruházzák a szegényeket, hát úgy körülbelül ezeket csinálják, meg meglátogatják a betegeket, stb. Tehát, hogy ilyen karitatív tevékenységeket végeznek, akár civil szervezetek, akár egyházi szervezetek. Tehát akkor ebből a példázatból azt a következtetést is leszűrhetjük, hogy hát akkor rögtön alapítsunk valamilyen szervezetet, és kezdjünk valamilyen jellegű munkába, mert hogy ez a tuti. Tehát aki ilyen karitatív munkát végez, az jó helyen lesz, aki nem végez karitatív munkát, annak annyi. Nem kell most válaszolni, bocsáss meg, hadd fejezzem be a gondolatmenetet. Ez költői kérdés volt, de szeretném felhívni a figyelmet egy másik nagyon fontos elvre, ami szintén benne van ebben a példázatban. Jakab azt mondja a levelében, Jakab 4.17-ben, aki azért tudna jót tenni, de nem teszi, bűne az annak. Szeretném kihangsúlyozni, hogy itt nem a számokról szól ez a példázat. Figyeljük meg, mit mond a király a kecskéknek, a balkész felől állóknak, akik elvesznek. Máté 25.45-ben. Bizony mondom nektek, amennyiben nem cselekedtétek meg ezeket egyel is a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Tehát lehet, hogy te segítesz 999 embernek, karitatív szolgálatot végzel, de ott van egy, akit mellőzöl. Hát akkor buktad. Akkor már csak egyel is nem tettétek meg, akkor annyi neked. Nem? Mert nem a mennyiség számít, hogy mennyit csináltál, hanem valami más elv működik itt. Hogy ezt egy kicsit jobban megértsük, szeretném most egy másik megközelítésből megvizsgálni ezt a kérdést. Jakab és János apostol beszél a legtöbbet erről az elvről, és ha ezt megértjük, akkor meg fogjuk érteni ezt a példázatot is. Jakab írja 3. fejezetében, 10-től 11. versig és a 14. vers. Ugyanabból a szájból jön ki áldás és átok. Testvéreim, nem kellene ezeknek így lenniük? Vajon a forrás ugyanabból a nyílásból csörgedeztete édest és keserűt? Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne dicsekedjetek és ne hazudjatok az igazság ellen. Mikor elmegy valaki a gyülekezetbe, és leülünk szombaton, vagy akármilyen napon, így összejövetelen, leülünk egymással, és szépen köszönünk egymásnak, meg szervusz testvérem, de jó, hogy látlak, azért annyira nem, de egyébként jó, hogy látlak, és ilyenkor könnyű szeretni. Ha? Áldjon meg téged az Úr testvérem, meg áldás, békesség, ki hogy köszön? Hát könnyű kimondani az áldást. Na de hogy van az, hogy vannak olyan helyzetek, amikor meg átok jön ki a szánkból? Amikor szidjuk a másikat, vagy leordítjuk a fejét, vagy egyszerűen csak magunkban keserűség van a szívünkben a másik irányába. Hogy van ez akkor? Hány áldással, áldásmondással lehet túl kiegyenlíteni a negatív dolgokat? Jakab azt mondja, hogy figyeljetek, hogyha áldás is, meg átok is jön ki, ott van a szívetekben, ott van irigység, meg viszálykodás, meg ilyen negatív dolgok, akkor valami nem stimmel. Ezeknek nem kéne így lenniük. Itt valami nagyon mély és súlyos probléma van. Valójában a minőség a lényeg, nem a mennyiség. Ugye János apostol elég sokat ír erről. A harmadik fejezet, 14. első level, János apostol első level, a harmadik fejezet, 14-től 17. versét olvasom. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Aki nem szeret, a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. És tudjátok meg, hogy egy embergyilkosnak sincs örök élete ő benne. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a testvéreinkért. És itt mond egy nagyon-nagyon gyakorlati dolgot, János. Akinek megvan a megélhetése a világban, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, hogyan maradhat meg abban az Isten szeretete? Tehát önmagában az, hogy valaki szétosztja a javait másoknak, karitatív tevékenységet végez. Ugye Pál apostol erről beszél 1 Korintus 13-ban, hogyha minden vagyonomat felétetem is, meg odaadom a szegényeknek, szeretet pedig nincsen bennem, akkor semmi vagyok. Na de, hogyha én azt mondom, hogy szeretet van bennem, és nem segítek ott, amikor szükséget látok, akkor hogy is van bennem a szeretet? Akkor miről beszélünk? Nem tudom, látjuk-e ezt a kettősséget ebben. Tehát itt valójában János apostol a szeretetnek a minőségéről beszél. Tehát végezhet valaki karitatív munkát úgy, hogy közben más dolgokban a szeretetben igencsak fogyatkozása van. Tehát azt szeretném kihangsúlyozni, hogy nem a karitatív munkában a hangsúly, hanem azon, amiről János apostol mond, hogy átmentünk a halálból az életben, mert szeretjük a testvéreinket. Ez egy alap beállítódás, amiről beszél, egy életfelfogás és egy életvitel, amiről János apostol beszél. Nem egy ilyen képletes érzés, hanem olyan dolog, ami általában jellemzi az embert, és gyakorlati megnyilvánulásai vannak. Egy fejezettel később János, 1. János 4.20-21-ben ezt mondja: ha valaki azt mondja, szeretem Istent, és gyűlöli a maga testvérét, hazug az. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szeretheti Istent, akit nem lát? Azt a parancsolatot is kaptuk tőle, hogy aki szereti Istent, szeresse a maga testvérét is. Hát, hogy lehet a szeretetről beszélni. Meg vannak különféle szeretetek, ugye az egyik felvetés az volt itt, hogy a világban is van szeretet. Ugye a világ is beszél szeretetről. Vagy láthatunk olyan cselekedeteket, vagy megnyilvánulásokat, amire azt mondja az ember, hogy igen, ez szeretet. Ugye egy klasszikus példa az, hogy mondjuk az anyai szeretet, vagy a szülői szeretet. De vannak olyan esetek is, amikor erre rá lehet fogni, hogy hát a szülő azért szereti a gyerekét, mert hogy majd arra számít, hogy majd gondoskodjon róla. De van olyan is, amikor nem feltétlenül tűnik úgy, hogy érdek fűződik hozzá. Egyszerűen csak jó fej valaki, és nem látszik, hogy most ő neki érdeke lenne abból, hogy egy úgymond egy szeretett cselekedetet produkál. De még egyszer mondom, itt nem a mennyiségről van szó, hanem a minőségről. Tehát amiről János beszél az, hogy pusztán az, hogy kimondani valamit, vagy bizonyos dolgokat megcsinálni azért, hogy úgy tűnjön, hogy én szeretek, ez kevés. Tehát, hogy ez az igazi szeretetnek annak vannak megnyilvánulásai. És az egyik ilyen megnyilvánulása az, hogy szereti a testvérét, akit lát, aki ott van körülötte. Egy alapvető hozzáállás van mindenki felé, akit lát. És hát most megint visszatérnék erre a példára, hogy itt testvérekről beszélünk, még nem is mentünk ki sehova a világba, csak testvére. Most, hogyha megkérdezlek, Laci, hogy te mondjuk most kit látsz? Mit mondanál erre? Aki körülötted van, nem? Akkor most jön a fogós kérdés. Minden nap látsz minket? Kik azok, akiket minden nap látsz? Ha, családod. És még? A munkatársa. Szomszédok. Tehát ez a minimum. Ez a minimum. Hogy azokat, akiket látsz, azokat szereted. Ugye beszél erről a minimumról Pál apostol is, Timóteushoz írt levélben. 1. Timóteus levél 3. fejezet 5. versében ezt mondja. Mert ha valaki a saját házát nem tudja igazgatni, hogyan visel gondot az Isten egyházára? Szintén ugyanez a levél 5. fejezet 8. vers. Ha pedig valaki az övéinek és főleg házanépének nem viseli gondját, az megtagadta a hitet, és rosszabb a hitetlennél. Tehát, hogy ez annyira beugró szint, hogy azt mondja Pál, hogy ha valaki azokkal nem törődik meg, János azt mondja, hogy mint olvastunk, hogy a maga testvérét, akit lát, tehát, hogyha azokat, akik körülvesznek téged, azok felé nem tud megnyilvánulni a szeretet, akkor miről beszélünk? Tehát nem arról van szó, hogy te mennyi karitatív munkát végzel, meg hogyan csinálod. Jézus azt mondja, ugye, visszatérek ide, ha csak egyel nem cselekedted meg, a legkisebbek közül, akit lehet, hogy te legkisebbnek gondolsz, vagy nem olyan jelentős a te szemeidben, nem a mennyiség a fontos, hogy te hánnyal tettél jót, hanem hogy ez a minőség, az a szeretetnek a minőség, ami benned volt, az legalább a minimum szintet megütötte. A minimum szint pedig az, hogy legalább akik körülötted vannak, akikkel kapcsolódsz minden nap, azokat tudod-e szeretni? Ugye erről beszél Pál szintén Timóteus levél, 1. Timóteus levél 4. fejezet 8. versében. Azt mondja, mert a test gyakorlásának kevés haszna van, de a kegyesség mindenre hasznos, mivel megvan benne a jelenvaló és az eljövendő élet ígérete. Itt a kegyességet azt úgy is magyarázhatnánk, hogy ez a gyakorlati szeretet. Tehát amikor az ember gyakorlati módon kinyilvánítja azt a szeretetet, ami az Isten szellem által a szívében van. Ez a kegyesség. A kegyes élet, vagy az igaz élet. És azt mondja Pál apostol erről, hogy ez nagyon hasznos dolog, mert megvan benne a jelenvaló és az eljövendő élet ígérete. Ez teljesen ugyanaz, mint amit János mond. Hogy onnan tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a testvéreinket. Hát, hogy Péter is beszél erről, most nem akartam minden egyes igét ideidézni, de Péter is ugyanezt mondja az első levelében, felsorolja, hogy mi mindent ragasszunk hozzá a hithez, és azt mondja, hogy akik ezeket cselekszik, azok nem lesznek haszontalanok. És azoknak gazdagon megadatik az Úr Jézus Krisztus országába való bemenetel. Tehát egyfajta életbiztosításnak is fel lehet fogni. Mert Pál ezt mondja, hogy megvan benne az eljövendő élet ígérete, nem? Tehát az életbiztosítás arról szól, hogy te félreteszed a jelenlegi javaidat, hogy majd az időskori életedre, az eljövendő életedre van egy ígéreted a banktól, vagy a nyugdíjpénztártól, hogy majd ő ellát téged anyagiakkal. Nem igaz? Tehát a nyugdíj az pont erről szól. Az egy eljövendő élet, nyilván egy, még ebben az életben, de egy elkövetkező életkornak az ígérete, a nyugdíj. Egy életbiztosítás. Tulajdonképpen, és erről beszél Pál apostol is. Tehát ez a biztos út. De van egy másik út is. És erről is beszél Pál apostol. 2. Timóteus levél 3. fejezet 1. 5. versében erről a másik útról beszél. És szeretném, hogyha megfigyelnénk, hogy kikről beszél Pál apostol, milyen emberekről. Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek, mert az emberek magukat szeretők, pénzsúvárak lesznek, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szívtelenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, a jónak nem kedvelői, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Ezeknél megvan ugyan a kegyesség látszata, de megtagadják annak erejét. Kerüld őket. Milyen emberekről beszél itt Pál apostol? Azt, hogy újján nem született keresztények, azt nem tudom, de azt mondja, hogy megvan náluk a kegyesség látszata. Tehát ezek az emberek mindenképpen vallásos embereknek tartják magukat. Hm? Hát a kegyesség látszata az pont az, a formaság. A kegyesség ugye azt mutatod, hogy te jó keresztény vagy, vagy jó viszonyban vagy Istennel. Most teljesen mindegy, hogy milyen vallású valaki. A vallás arról szól, a legtöbb vallás, hogy az Istennel vagy az Istenséggel jó kapcsolatban lenni. És amikor Pál apostol kegyességről beszélt, ő általában nem a pogány vallásokról beszél, mert ott még a kegyességnek a látszata sincsen. Tehát a legtöbb pogány vallásnál az totálisan az önzésről szól. És arról szól, hogy mindenféle Isten szerint is utálatos dolgokat csinálnak. Bálványokat imádnak, orgiákat tartanak. Ugye ez volt Pál idejében is a pogány vallásoknak a legfőbb vonása, meg egyáltalán az ószövetségi időkben. Tehát annak a kegyességnek még a látszata sem volt meg. Tehát a kegyesség látszata az minimum valamilyen zsidó-keresztény gyökerű, vagy ahhoz hasonló vallásokban látható, vagy lehető fel. Humanisták, abban is van a kegyességnek látszata, igen, mert bizonyos elvekben hasonlítanak. Igen. Erről van. Tehát mindenképpen ezek vallásos emberek. Nem ateista emberek, mert ők szeretnének úgy feltűnni az emberek előtt, hogy ők jók. Ők erkölcsösek. De valójában valami mégis hiányzik. És a legfőbb dolog, amivel kezdi Pál apostol a jellemzésüket, az, hogy ezek az emberek magukat szeretik. Ezek az emberek is szeretnek, bennük is van szeretet, de ezek az emberek, ezek magukat szeretik. És ugye egy másik megfogalmazásban azt mondja, hogy inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Tehát valamit szeretnek. Szeretik magukat, és szeretik azokat a dolgokat, amik nekik kedvesek. Ezek az emberek önmagukat szemlélik. És önmagukat próbálják építeni. De van egy másik tükör, vagy egy más felé való nézés, amiben az ember nem magát látja, hanem más valakit. Jakab apostol beszél erről, Jakab 1, 22-től 25-ig. Az igének pedig cselekvői legyetek, ne pedig csak hallgatói, becsapva magatokat. Mert ha valaki hallgatója az igének, de nem cselekvője, az ilyen hasonló ahhoz az emberhez, aki a tükörben megnézi természet szerinti ábrázatát, majd miután megnézte magát, és elment, azonnal elfelejti, hogy milyen volt. De aki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe, és megmarad mellette, és nem feledékeny hallgató, hanem tevékeny cselekvő, az boldog lesz tetteiben. Itt most nem olvastam fel az egész környezetet, de ez ugyanaz a rész, mint amit előbb olvastam Jakabból, ahol a gyakorlati testvéri szeretetről beszél Jakab, hasonlóan, mint János apostol. Tehát itt van egy másik tükör, és ezt Jakab a szabadság tökéletes törvényének nevezi, ami valójában szabadság arra, hogy szeresd a másikat. Mert pont ez az a szabadság, amire Jézus Krisztus felszabadított bennünket, hogy a bűn, aznak pont ez a lényeg, hogy az ember önmaga körül van elfoglalva, önmagával foglalkozik. Nem tud kilépni ebből a körből. mindig csak magával van elfoglalva azzal, hogy mi az, ami neki fontos, mi az, ami neki rossz, mi az, ami neki jó, és csak ezzel van elfoglalva az ember. És az a szabadság, amire Jézus Krisztus felszabadít, az az, hogy ki tudsz lépni a korlátaidból. Ki tudsz lépni abból, hogy önmagaddal foglalkozol. És van szereteted mások felé. Jakab első levelében szintén, valójában ennek a folytatásaként ezt írja Jakab 1.26-27-ben. Ha valaki Isten félőnek tartja magát, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem megcsalja a maga szívét, annak Isten tisztelete hiába való. A tiszta és szeplő nélküli Isten félelem Isten is az Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és özvegyeket nyomorúságukban, és szeplőtelenül megőrizni magunkat a világtól. Érdekes, amit Jakab itt az igaz Isten tiszteletről mond, mint hogyha Jézus Krisztusnak a jók és kecskékről szóló példázatát idézné, nem? Ez a meglátogatás rész meg, ez úgy ahhoz hasonlít. Gyakorlati szeretet megnyilvánulások. Na most akkor próbáljuk meg összegezni, hogy akkor mi a teendő? Mit érthetünk meg mindebből? Hogyan használjuk fel akkor ezt az eseménytelen időt? Ezt a jelenlegi időt? Mindenek előtt szeretném kihangsúlyozni azt, hogy arról beszéltünk, hogy itt nem a karitatív cselekedeteknek a mennyisége számít, hanem a szeretetnek a minősége. És ez a szeretet minőség, ezt mi nem tudjuk kitalálni. Ez nagyon-nagyon fontos. És erről beszél Pál apostol első Tesszalonika levél 4. fejezet 9-től 12. versig. A testvéri szeretetről pedig nem szükséges írnom nektek, mert titeket Isten tanított meg arra, hogy egymást szeressétek. És gyakoroljátok is azt minden testvér iránt egész Macedóniában. Kérünk is titeket, testvéreim, hogy mindinkább bővölködjetek ebben, és becsületbeli dolognak tartsátok, hogy csendes életet folytassatok, a magatok dolgával törődjetek, és tulajdonkezetekkel munkálkodjatok, ahogyan rendeltük nektek, és a kívül lévőkkel illő módon viselkedjetek, és ne szoruljatok rá senkire. Tehát ez az ige jól összefoglalja azt a tanácsot, amit a juhok és kecskék példázatából megérthetünk. Egyrészt az a szeretet, amit gyakorolnunk kell, vagy aminek a gyakorlása által növekedhetünk, és biztosak lehetünk abban, hogy lesz elég olajunk, az a szeretet, az nem egy ilyen emberi kigondoláson alapuló szeretet, hanem az egy olyan szeretet, amire Isten tanít meg. Minden egyes helyzetben Isten kell, hogy tanítson minket arra, hogy mi a szeretet. Mert a szeretet definíciója az Isten. Isten szeretet. És csak Isten tud megtanítani arra, hogy a gyakorlatban mi a szeretet. És nyilván ehhez hozzátartozik az, hogy csendes életet folytatni, és a magunk dolgával törődni. Most a magunk dolgával törődni, ez most első hallásra úgy tűnhet, mintha az ember magával törődne. De nem az a dolgunk, nem az a magunk dolga, hogy magunkkal törődjünk. Mi a magunk dolga? Az, hogy... Na nézzük meg, hogy mi a dolgunk. Kivel legyünk elfoglalva? Magunkkal? Vagy másokkal? Ja, van egy ilyen igevers, Efézus 5.16-ban, hogy Áron is megvegyétek az alkalmat, mert a napok gonoszok. Hát ez nagyon hasonlít egy világi elvre, ami úgy hangzik, hogy ragad meg a napot, vagy íj a mának. Nagyon hasonlít, tehát hogy szó szerint érted, Áron is megvegyétek az alkalmat, hogy használj ki minden lehetőséget. Ugye a világban is van egy ilyen elv. Használj ki minden lehetőséget. Ragad meg a napot, élj a mána. Carpe diem, ugye így hangzik a eredeti. Mert a napok gonoszok, lehet, hogy már máskor nem lesz rá lehetőséged. Van egy ilyen világi bölcsesség is. Csak kérdés az, hogy milyen alkalomról van itt szó, mi az, amit meg kell ragadni, és leginkább úgy tudnám megközelíteni, amikor meg kell ragadni az alkalmat, akkor kivel foglalkozol? Kire irányul ez az alkalom? Tamás Járonnak az Ábel kötetben van egy ilyen klasszikus mondat, aki olvasta az Ábel regényeket, az tudja, hogy van egy ilyen klasszikus mondat, hogy azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Hát én nem értek egyet Tamás Járonnal ebben, mert Jézus Krisztus valami egészen másról beszél. Jézus azt mondja az ő tanítványainak, János 15.12-ben, ez az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Tehát Jézus ezt az életcélt tűzi ki elénk. Mi azért vagyunk a világon, hogy úgy szeressük egymást, ahogyan Jézus szeretett minket. És Pál apostol pontosan erről beszél, hogy ebben van meg az eljövendő élet ígérete is. Tudjátok, hogy miért leszünk a világon egy örökké valóságon át? Azért, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Hát nem csodálatos, hogy már most élhetjük az örök életet? Mert hogy az örök életben is pontosan ugyanezért leszünk a világon, mint most. Azért, hogy úgy szeressük egymást, ahogy ő szeretett minket. Tehát amikor arról beszél, hogy ragad meg az alkalmakat, vagy áron is megvegyétek az alkalmat, valójában a szeretet alkalmairól beszél. Mert ez a kereszténynek az egyetlen élet célja. Hát ez nem mindig könnyű. Nem is erről van szó, hogy ez könnyű. És ezért mondja Péter első levelében, első fejezet 22. versében, az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a szellem által, és egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek. Talán Károly úgy fordítja, hogy buzgón szeressétek, de én azt gondolom, hogy ez sokkal jobban visszaadja azt, hogy ez miről szól. Mert nem mindig könnyű szeretni egymást. Egyrészt Péter is azt mondja, hogy tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre. Tehát ebből minimum két dolog következik. Az egyik az, hogy nem magától értetődő, hogy az életünkből sugárzik a tiszta szeretet. Ez nem magától értetődő. A másik dolog, ami pedig következik belőle, hogy nem magától értetődő az, hogy a szeretetünk az képmutatás nélküli. Nem igaz? Tehát, hogyha képmutatás nélküli szeretetre kell megtisztítani az életünket, akkor ebből az következik, hogy ez nem automatikus, és azzal kezdi az igazság iránti engedelmességben. Hát ez nem olyan dolog, ami, hát majd ha úgy érzem, majd hogyha úgy érzem, hogy én azt már annyira nagyon tudom szeretni azt az embert, akkor majd szeretni fogom. Tehát ez engedelmességgel jár. Ha te tudod, hogy működnek a szellemi törvények, akkor dönthetsz úgy, hogy azokkal összhangban cselekszel, ha te szabad vagy. Ez a szabadság törvénye, hogy dönthetsz úgy, hogy a szellemi törvényekkel összhangban jársz el. Az, aki még nem született újjá, az nem dönthet úgy. Az nem tud szabadon dönteni. De aki szabad, az tud dönteni. És ebben a döntésben ezt nem csak egyszer kell megtenni, hanem azt mondja Péter, hogy egymást tiszta szívből kitartóan szeressétek. És valójában ez a recept. Tehát ez annak a többlet olajnak és annak a profitnak a receptje, amit a 10 szűz példázatában és a talentumok példázatában olvastunk. De igazából semmi ilyet nem mondtam, mert ez egyetlen igében foglalja össze János apostol, amikor azt mondja, hogy azáltal van bizodalmunk az ítélet napja felé, hogy teljessé lettünk a szeretetben. És aki fél, az még nem lett teljessé a szeretetben. Tehát, hogy ilyen egyszerű az egész. Ugye az ítélet napja felé való bizalom, ez pontosan ugyanaz, amit a 10 szűz átélt, meg amit a talentumos szolgák átéltek. Hát pontosan erről van szó, nem? Ők az ítélet napja elé néznek. És az, akinek van félnivalója, az az, aki nem lett teljesi a szeretetben. Nem? Tehát akkor egyetlen mód van arra, hogy ne legyen félnivalónk, vagy ne kelljen, hogy biztosan jó oldalon legyünk. És ez pedig a szeretetben való kitartás. Úgyhogy ez most lehet, hogy rövid volt, lehet, hogy nagyobb csattanót vártatok volna, de nincs ebben semmi rendkívüli vagy nagyobb dolog. Tehát Isten kell, hogy bennünket tanítson a szeretetre, és ezt kitartóan gyakorolnunk kell. Mert nincsen más felkészülési út vagy lehetőség, nem proféciák tanulmányozása által juthatunk be az örök életbe, nem, még csak nem is a karitatív tevékenységről van szó, ezt akartam kihangsúlyozni, hogy itt a juhok és kecskék példázatánál felmerülhet ez, hogy akkor karitatív tevékenységet kell végezni. És azt sem mondom, hogy nem kell karitatív tevékenységet végezni, mert nem ez a lényeg. Az, amire Isten indít, az a szeretet, az gyakorold. Kezd a körülötted lévőkön, a minimummal, a pénzváltók asztalával, és akkor növekedni fogsz abban a szeretetben. Légy benne kitartó. Ha nem szívből jön még, akkor tisztítsd meg a szívedet azáltal, hogy kitartasz a szeretet gyakorlásában, és az Istentől újabb és újabb ellátmány fog érkezni a szívedbe. Érzések is fognak utána csatlakozni hozzá. Jó érzése, mert jobb adni, mint kapni. Ez egy igaz dolog. És ez nem azon múlik, hogy te mit érzel, vagy te mennyire tudod átérezni a szeretetet, mert a szeretet az nem egy érzés. Úgy ott a talentumok példázatánál a gonosz szolga az úgy gondolta, hogy ő neki az kevés, azzal nem tud mit kezdeni. Ez egy téves elgondolás, hogy nem tudsz vele mit kezdeni. Az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe, a nekünk adott Szent Szellem által. És hogyha újjászülettél, és a Szellem benned van, akkor képes vagy szeretni, és tudsz növekedni a szeretetben, kitartással. Én kívánom, hogy ezt az utat járjuk mindnyájan, és akkor nem lesz hiába való a futásunk. És Isten el fogja tudni bennünk végezni azt, amit szeretne. Isten áldja meg az végét a szívünkben. Amen.